Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Rádő Györgyöt, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum igazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt van velünk. Idén 120 éves a magyar film, számos rendezvény, esemény kapcsolódik, és még kapcsolódik is ehhez az év hátralévő részében. Említsük csak meg a Ludwig Múzeumban nyáron nyílt filmtörténeti, magyar filmtörténeti kiállítást, vagy az éppen közelgő budapesti klasszikus filmmaratont, majd ezekről is szeretném, hogyha szót tudnánk váltani, de maradjunk még a 120 évnél és a 120 éves magyar filmnél, mint magyar filmtörténet. Sok az adósságunk vajon ezzel kapcsolatosan, ha ezt megőrizni, és hát persze bemutatni a közönséghez, eljuttatni akarjuk? Sok adósságunk van?
Hú, hát még elé mennék ezeknek, tehát már megőrzés szempontjából is rengeteg adósságunk van, és aztán utána filmismeret, vagy filmtörténet ismeret szempontjából, meg talán még több. Ugye azt mindig hangoztatjuk, hogy mi a filmarchívum munkatársai, hogy a magyar filmtörténet rengeteg hiátussal, sajnos rengeteg hiátussal rendelkezik.
Veszteségünk van?
Nagyon sok veszteségünk van, tehát a 45 előtti korszaknak körülbelül a fele, kicsit több, mint a fele van meg. A néma filmes örökségünk az rettenetesen kevés, tehát a teljes néma filmes filmgyártásnak alig a 7%-a maradt fenn, a tudomásunk szerint. Ez azért komoly számokat jelent, tehát, hogy a néma filmes filmgyártást nem szabad alábecsülni, mert több mint 400 film készült kicsit több mint 10 év alatt.
Sőt, hát azt olvastam, hogy 1918-ban például rekordszámban készült, tehát több mint 100 film készült, néma film készült.
1917-ben is majdnem 100 film készült, tehát már 17 is rendkívül jelentős filmterméssel bírt.
És ezek a nagy része elkallódott, elveszett, vagy egész egyszerűen csak az volt a szemlélet, hogy hát levetítjük, megnézi a közönség, aztán utána miért tegyük ezt el, vagy miért őrizzük?
Mind a kettő. Tehát tulajdonképpen éppen ma volt egy beszélgetésem valakivel, akire pont azt vetettük föl, hogy a művészet tartalom nélkül csak mutatvány, és végül is a film mutatványként született. Tehát, hogy a kuriózuma a filmeknek, az tulajdonképpen az aktuális életképek bemutatása volt a kezdeti időszakban. Tehát 1895-ben, amikor a Lumière-ek bemutatták az első filmfelvételeket Párizsban, majd utána 1896-ban Budapesten is, akkor tulajdonképpen egyszerű életképeket láthattak az emberek, utcán felvett felvételeket, majd később kezdődött az egyszerű dramaturgiának, a különböző helyzetkomikumoknak.
Tehát a már úgymond rendezett film.
Hát az még nem volt rendezett film, az mondjuk inkább ilyen filmetűdök, vagy szkecsek voltak, amiben becsempésztek egy-két megrendezett jelenetet, mint ugye ismerjük a megöntözött öntöző, vagy az ügyetlen pincér jeleneteit, amikor a pincér a vendég ölébe borítja a kávét, vagy a tárcáját, és akkor például egy komikus helyzet alakul ki. Tehát ezek pár másodperces jelenetek, ez még nem film, tehát ez még nem filmművészet. Valójában Magyarországon az első magyar film, amit Zsitkovszky Béla és Pekár Gyula rendezett, és tulajdonképpen ezt tekintjük mi az első megrendezett filmalkotásnak, még ez sem nevezhető a mai értelembe vett filmnek, hiszen ez inkább egy prezentáció volt, vagy egy mozgóképes illusztráció egy előadáshoz. Ugye ők, Pekár Gyula a tánc történetét feldolgozó előadást készített az Uránia.
Ehhez kötjük tulajdonképpen a 120 éves magyar filmet, ugye ennek a bemutatójához.
1901. április 30-án mutatták be azt az előadást az Uránia Tudományos Színházban, amit ma Nemzeti Filmszínházként ismerünk, abban az épületben. Ezt az előadást a tánc történetéről, amit Pekár Gyula és Zsitkovszky Béla fényképész operatőr előzetes munkájának köszönhetően egy filmalkotással, vagy egy film jelenet sorozattal illusztráltak.
Tehát és ide, nem akárkik szerepeltek ebbe, hát ugye Fedák Sári, Blaha Lujza, Hegedűs Gyula.
Hegedűs Gyula, így van, a kor legnagyobb színházi figurái, és hát az operaháztól kölcsönöztek táncosokat, egyébként koreográfust is, zeneszerzőt is, ahhoz, hogy illusztrálják a filmet, hiszen a néma filmek korszakában szükség volt zenére, ahhoz, hogy élvezhetőek legyenek a látható, a vászon látható képsorok. Na most innen indul el a magyar...
De ugye ez is elveszett, ez is a veszteségeink között
sajnos
van.
Sajnos ez is a veszteségeinket
és keressük, gazdagítja. Vagy van arra remény, hogy ez valahol, valahonnan előkerülhet?
Nézze, igen, egyrészt folyamatosan kerülnek elő a nemzetközi kapcsolatrendszerünknek köszönhetően filmek a nagyvilágban. Egyébként néha még Magyarországon is érnek minket meglepetések, vagy akár...
Egyszerűen valahol egy padláson vagy, előkerül valahonnan egy tekercs.
Vagy akár Erdélyben, tehát elő szoktak fordulni, így van.
Magángyűjtemények, vagy privát gyűjteményeknek?
Ezek általában nem nevezhetők gyűjteményeknek, legalábbis itt Magyarországon, vagy a Kárpát-medencében. Ezek inkább ilyen padláson talált filmszalagok, az ember nem tudja, hogy milyen van, felhívja az archívumot, és akkor kiderül, hogy nitrófilm van a padláson. Tehát ugye ezek előfordulnak. Ritka, nagyon ritka. Inkább film részletek, vagy kivágatok kerülnek elő egyébként. Ilyen volt legutóbb a remek kollégánk Kolozsvárott, Zágoni Bálint, aki szenzációs filmrekonstrukciót csinált kivágatokból, Janovics Jenő filmjeiből, de ő készítette el most azt a kis filmrekonstrukciós rövid filmet, ami a Bánkbánnak, az első Bánkbán filmfeldolgozásnak a rekonstrukciós ilyen dokumentumfilm, rövid dokumentumfilm változata. Szóval ezek nagyon fontos kutatói munkák, ezekkel közelebb kerül a néma filmes korszak, a saját film történetünk, jobban megismerjük őket, és beleláthatunk abba, hogy 1901 és 1910 között már egy olyan fejlődésnek indult a magyar film, aminek köszönhetően 1910 utáni időszakban már igazi magyar filmművészetről lehet beszélni. Tehát tudatosan rendezett, sokszor irodalmi művek adaptációjaként készült filmalkotások jelennek meg, hogy az első nagy filmes úttörők, tehát természetesen Kolozsvárot, Janovics Jenő, de Egerben például Damo Oszkár, aki leforgatja az első 1000 méternél hosszabb filmet, ugye akkor még méterbe mérték, teljesen természetes volt, hogy méterbe mérik a filmek hosszát, és egy Gárdonyi adaptáció volt különben, maga Gárdonyi Géza részt vett a film előkészítésében, az Ali Rózsás kertje, ez volt a címe, és hát mondjuk ebből is látszik az, hogy abban az időben nem is Budapest központú volt a filmgyártás, tehát igazából vidéken próbálkoztak először filmek készítésével, és hát 1914-15-16-ra már ez odáig fejlődött, hogy komoly mennyiséget tudott készíteni a magyar filmgyártóknak a közössége, akkor már természetesen Budapesten is, nem csak Kolozsvárot vagy vidéken, és hát eljutunk oda, hogy évente 40, 50, 60, sőt 1917-re 100-at is megközelítő filmtermés van egy év alatt.
És ha megnézzük azért a dátumot, hogy 1917 és 18, ami rekordév volt, akkor ezek szerint a magyar-néma filmgyártás történetében a háború utolsó két éve? Éppen.
Hát ez sajnos ez mindig így van, hogy a háború a mozinak kedvezett a 20. században, a második világháborúban ugyanilyen mennyiségű ugrás figyelhető, meg nem ekkora, mert az 1918-as év az azóta is rekordév, de nagyon jelentős mennyiségű ugrás figyelhető meg a második világháború második felében. Hát igen, a közönség a hétköznapi realitás elől, a hétköznapi drámák elől menekül a moziterembe, és ott megkapja azt a kikapcsolódást, amivel picit kiszakadhat a valóság borzalmaiból. És hát ez így igaz, 17-18 a háborúnak a legnehezebb évei, ugye fordul a kocka, sok jóra már nem számíthat az osztrák-magyar monarchia, vagy legalábbis erre utaló jelek egyre gyakrabban jönnek, és hát ennek a mondjuk úgy, hogy háborús depressziós állapotnak az egyik ellensúlyozásaként megjelenik az igény, egyre nagyobb igény a filmek iránt, és a magyar filmipar, ami akkora már rendkívüli módon fejlett, hiszen stúdiók vannak, már a Corvin stúdió létezik Budapesten, Korda Sándor vezetésével, de az Astra filmgyár és a többi filmstúdió működik Budapesten, tehát tulajdonképpen nem okoz problémát a mennyiségi gyártás. Ugye a néma filmek esetében a hanggal nem kell foglalkozni, többnyire üvegstúdiókban forgatják a filmeket, tehát természetes fénynél, így azért a sebessége, a gyártási sebessége eléggé, mondjuk úgy, hogy összehasonlíthatatlan a mai viszonyokhoz képest. És ami a legfontosabb, amit még hozzá szerettem volna fűzni, hogy ha megnézzük azt, hogy milyen adaptációk és milyen filmek készültek, akkor azt láthatjuk, hogy egyáltalán nem a kis költségvetésű kamaradarabokról van szó, tehát itt Anna Kareninát gyártanak, rendeznek, Korda Sándor jókai adaptációkat, de például ugye...
Ez az Aranyember, ugye?
Hát nem csak, hanem mást is, de az Aranyember az, ami fennmaradt.
De hogy ez meg is van.
Ez az, ami megmaradt, így van. Egy egészen kis töredék hiányzik belőle, de tulajdonképpen élvezhető a film egészében. De most ez a film, ha mai szemmel, hogyha megnézi valaki, ráadásul most, hogy restaurált állapotba került, akkor elálmélkodik, hogy a fenébe volt képes 1918-ban Korda Sándor külső helyszíneken, a Dunán, a viharos Dunán forgatni, azokkal a technikai eszközökkel, micsoda technikai stábja lehetett, micsoda rendezői jelenlét, és micsoda színészi alakítása van, micsoda színészi jelenléte van Beregi Oszkárnak, ahogy áll a hajón, és ahogy ezt a főszerepet alakítja. Szóval ezek már igazi, nagyon magabiztos alkotói kvalitások, tehát itt már megkérdőjelezhetetlen, hogy a magyar film az világszínvonalúvá vált, és hát ezt láthatjuk, hogy ugye 1919 után, mikor elhagyják az országot ezek a jeles filmkészítők, mint Kertész Mihály vagy Korda Sándor, utána nem véletlen, hogy Hollywoodban óriási karriert futnak be, illetve hát Korda Sándor nem csak Hollywoodban, hanem később Angliában is megalapítja az angol filmgyártást. Tehát ez azért nagyon fontos erről a generációról beszélni, mert ők nem külföldön szerezték elsősorban a tudásukat, hanem itt Magyarországon a 10-es években itt alapozták meg a filmes előképzettségüket, tudásukat.
Ezek a néma filmek, akár még azt Korda Sándor vagy Kertész Mihály rendezte is, eljuttatható a ma a nézőjéhez zenei kíséret nélkül a maga néma filmes valójában és valóságában, vagy egyáltalán mi az a felület, ahol ezzel találkozhatunk?
Hát nyilván a néma film kézenfogva kell, hogy járjon a zenével, hiszen nem várhatjuk el a közönségtől, hogy hang nélküli képsorokat nézzen, mondjuk akár másfél órán keresztül, és az egy teljes körű élményt adjon számára. Tehát muszáj zenét szerezni hozzá. Ez történt az Aranyember című filmmel is, a Művészetek Palotája segítségével a győri filharmonikusok előadásában, Farkas Bence zeneszerzésében készült egy csodálatos zenei mű, ami ezt a filmet elkíséri. Ennek a egyébként a mozi bemutatója a Budapesti Klasszikus Filmmaratonon lesz szeptember 21-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban este 7 órakor. Itt láthatja majd először a közönség azt a teljes körülön befejezett restaurálási munkának az eredményét, ami az Aranyemberen történt, tehát hogy ez egy gyönyörű felújított kópia, hihetetlen virazsírozott színekkel, ugyanis azt az illúziót is el kell oszlatnunk, hogy a néma filmek fekete-fehérek voltak, a néma filmek nem voltak fekete-fehérek, hanem színezett kópiák voltak, a különböző hangulatokat különböző háttérszínekkel próbálták meg illusztrálni a filmalkotók, illetve nagyon sokszor kézzel festett képkockákat is láthatunk, ugye ezeket a Méliès filmeknél ismerjük a legjobban, vagy leggyakrabban ott találkozunk vele, de magyar filmeknél is voltak ilyenek. Az Aranyembernek a kópiája egy gyönyörű kópia, fantasztikus restaurálás, és hát a győri filharmonikusok zenéjével csodálatos élmény lesz az Uránia Nemzeti Filmszínházban, úgyhogy ha valaki kíváncsi arra, hogy mit mond egy néma film ma a közönségnek, akkor jöjjön el szeptember 21-én.
Említette a beszélgetés elején, hogy különösen a háború előtti időszakból nagyon sok a veszteségünk filmek, filmes kópiák tekintetében, de maga az idő is nagy ellenség. Egyáltalán mennyit bír ki a film vagy a celluloid szalag?
Két tényezőtől függ, hőmérséklet és páratartalom. Tulajdonképpen ezeknek a tényezőknek egyike sem volt szabályozva a film eddigi történetének a legnagyobb részében. Tehát azt kell, hogy mondjuk sajnos, hogy azért kuriózum, amikor felfedezünk századelei filmeket, vagy akár múlt századbeli filmeket, mint a Lumière tekercsek, amik nemrég érkeztek Magyarországra, az eredeti negatívok, amelyeket 1896-ban Budapesten forgattak a Lumière-tek, testvérek. Ezek azért óriási dolgok, mert 120-125 éves filmtekercsek nézhető formában fennmaradtak annak ellenére, hogy mindenféle megpróbáltatásokon keresztül mentek, túlélték a magának az iparnak az önmegsemmisítő jellegét, hiszen amint az én is említette, amikor kifutott egy film, akkor utána már a raktározás olyan nagy problémákat okozott, illetve olyan biztonsági kockázatot jelentett a tűzveszélyes anyag raktározása, hogy általában vagy megsemmisítették a filmeket, vagy újra felhasználták a nyersanyagot, vagy akár egész egyszerűen más iparágaknak ajánlották fel műanyag hiányában, mert akkor még nem volt feltalálva a műanyag, tehát a celluloidot nagyon jól tudták használni cipőfűző pertlinek, vagy ingallér menevítőnek, tehát ezek jelen voltak abszolút a másodlagos felhasználás sorában, és hát ugye a másik az, hogy meleg van, hideg van, változó hőmérsékleti és páratartalmi viszonyok mellett ezek a úgynevezett ezek a nitrocelluloidok, tehát ezek a tűzveszélyes celluloidok elképesztően gyorsan bomlásnak indulhatnak, nagyon veszélyes kémiai folyamatok indulhatnak be rajtuk, amik öngyulladáshoz is vezethetnek, és vezettek is. Tehát tele van a 45 vagy mondjuk az 50-es évek előtti időszak, tele van olyan regiszterrel, nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenhol, ahol lakástűzek, raktártűzek, mozitűzek szinte heti rendszerességgel történtek a világban. Maga Henri Langlois, aki az első filmarchívum alapító volt Franciaországban, ugye először a saját lakásában próbálta megmenteni a filmeket, mert nem volt pénze arra, hogy megfelelő raktárakat béreljen, de meg 1936-ban meg létrehozta azt az egy kulturális és egyesületet, ami a Cinémathèque Française, a világ első filmarchívuma volt, és hát a saját fürdőkádjában és fürdőszobájában rakta el a filmeket, hát ami ki is gyulladt szépen, tehát az ő lakás az porig égett mondjuk a 30-as években, és aztán utána neki is csak a 40-es évek végén, illetve hát nyilván a második világháború miatt sikerült felhívni a politika figyelmét arra, hogy a film megőrzés egy nagyon fontos feladat. És itt Magyarországon is tulajdonképpen ez történt, hogy 40-es évek vége felé, tehát a második világháború után kezdtek el komolyabban foglalkozni a filmmegőrzéssel. Ugye Balázs Béla, Szőcs István.
Ezek akkor még magánakciók voltak, mert ugye a filmarchívum az csak 1957 óta van.
Hát ezek nem magánakciók voltak, hanem a Mafilmnek volt egy filmmegőrzési osztálya, tehát hogy tulajdonképpen a filmgyár keretén belül próbálták a megőrzést.
De akkor ez csak egyfajta állagmegó volt, mert gondolom a restaurálás, vagy felújítás, vagy pusztán csak raktározás volt.
Ez simán raktározás
talán ideálisnak volt. Mondható körülmények között.
Igen. És aztán utána a filmarchívum elkezdte 1957-ben a munkáját, először egyébként filmtudományi intézetként, tehát hogy a raktározás még messze volt, majd csak később került sor arra, hogy megépült a Budakeszi úti épület, és az ott kialakított raktárakban már, hogy mondjam, légkezelő technika mellett kerültek elraktározásra és megőrzésre a filmtekercsek, és hát ez is egy hosszú út, hát a technológia fejlődése az elég lassú volt, tehát mire azt mondhatjuk, hogy körülbelül biztonságos és ideális körülmények közé kerültek a filmek, az már nagyjából a 90-es évek elejére datálható, és most ma azt lehet mondani, hogy 2017 óta végrehajtottunk egy olyan fejlesztési programot az archívum falain belül, aminek köszönhetően teljes mértékben stabil páratartalmat és hőmérsékletet tudunk biztosítani a filmtekercsek számára a raktárakban. Ez a legelső kérdésre visszautalva azt jelenti, hogy ilyen körülmények között akár 2-3-400 évig is képes egy celluloid hordozó életben maradni idézőjelben. És
akkor még nem beszéltünk a restaurálásról, vagy a felújításról, nem? És vagy a digitalizálásáról.
Nem, akkor még nem beszéltünk a digitalizálásról. Tehát ez a maga az eredeti celluloid, vagy a forgalmi kópiák, vagy a negatív, vagy a reproduktív anyagok körülbelül ennyit bírnak ki ilyen körülmények között. De nem szabad elfelejteni, hogy az első 120 évben nem ilyen körülmények voltak túlnyomó részt, hanem ennél sokkal rosszabb körülmények. Tehát ma a filmmentés az szó szerint kell érteni, mint küldetést, mert most már tényleg az utolsó órában járunk ahhoz, hogy bizonyos filmek ne veszítsék el azokat a karakterisztikájukat, ami mellett még leolvasható egyáltalán valami képi információ róluk. Tehát nagyon nagy veszélyben van a gyűjteménynek a 45 előtti része. Egyébként 45 utánról is sok olyan film van, vagy több olyan film van, ami hogy mondjam, veszélyeztetett állapotú, vagy az volt az elmúlt évekig. Ilyen volt a valahol Európában a Körhinta, ezeket mind elsőként restauráltuk.
Körhintából úgy emlékszem, hogy még képkockák is hiányoztak.
Képkockák is hiányoztak, ezeket úgy kellett újra keresnünk, korabeli forgalmi kópiákból szedtük ki, és hát ez is egy csodálatos dolog, hogy a digitális technológia lehetővé teszi azt, hogy két különböző hordozóból, tehát a negatívból hiányzó képkockákat egy digitalizált forgalmi kópiából kivett meglévő képkockával digitális módon helyettesítsük, és kompletírozzuk tulajdonképpen az anyagot, és megjelenik az újra egységes képkocka hiánymentesen a Fábri Zoltár körhintája, amit utána visszaírunk negatívra a megőrzés céljából, tehát visszaírunk celluloidra, és megint csak egy komplet negatív áll rendelkezésünkre a filmből, úgy, mint 1956-ban vagy 55-ben a gyártása évében.
Itt van egy hatalmas magyar filmkincs. Mi a szempontrendszer, amikor ebben válogatnak? Tehát az, hogy már nagyon az utolsó órában járunk, és muszáj megmenteni azt a filmet, vagy a filmtörténeti jelentőségéből adódóan?
Mindig a mentés az első. Mindig a mentés az első. Nekünk feladatunk az, hogy a filmarchívum gyűjteményét, ami ugye a magyar mozgóképes örökségnek a filmes része, azt maradéktalanul átmentsük az utókornak. Tehát nekünk nincs válogatási jogos. Nekünk egész
tehát egyszerűen... az nem érdekes, hogy mondjuk egy Fábri Zoltán film, vagy egy, nem is tudom, egy kevésbé jegyzett rendezőnek a filmje.
Nekünk az állagmegőrzés az a prioritás. Mm. Aztán természetesen az állagmegőrzés után a filmtörténeti jelentősége a filmeknek az a következő szempont. És hát akkor ilyen, és akkor utána hát megnyitunk egy olyan fejezetet, ami messzire, messzire víz, különböző kritériumok mentén, hiszen alkotói élet pálya bemutatása, vagy évfordulók, mint most például Jancsó Miklós 100. évfordulója, vagy pár évvel ezelőtt Fábri Zoltán születésének a 100. évfordulója, aminek alkalmából az összes filmjét restauráltuk, és ki is adtuk DVD-n egy nagyon komoly, majdnem 20 filmet bemutató DVD kiadványt hoztunk a piacra, vittünk a piacra, és ezek is nagyon nagy hiátusok. Tehát az a helyzet, hogy az alkotói életutak, az alkotói életművek bemutatása, komplett alkotói életművek bemutatása, ez Magyarországon nem nagyon volt meg a DVD korszakban sem, tehát igyekszünk ezzel valamennyire lépést tartani. Persze megint jön a technológiai változás, hogy a DVD kihalóban van, a Blu-ray technológia nem igazán kapott szárnyra Magyarországon, bár van egy közönség, aki keresi, és hát akkor ott vagyunk, hogy hogyan mutassuk meg a magyar embereknek a filmeket, ezért úgy döntöttünk tavaly, hogy létrehozunk egy olyan platformot, ahol digitálisan minimum HD minőségben elérhetővé tesszük ezeket a csodálatosan felújított filmeket, ez a filmio.hu, így van.
Beszéltünk elveszett filmekről, filmes kópiákról, és láttam, hogy van egy lista a legkeresettebb filmekről, ez az úgynevezett ilyen Most Wanted lista. Hogyan állt ez össze? Tudjuk, hogy ennek a filmnek hogy ez elkészült, és hogy vélhetően talán ez valahol lehet. Tehát ez egy ilyen kicsit egy ilyen nyomozásszerű keresés vagy kutatás elveszett filmjeink és kópiáink után.
Hát ez évtizedes, sok évtizedes nyomozó munkának az eredménye, hogy összeállt az a repertoár, ami tulajdonképpen a magyar film gyártásnak a teljes repertoárja. Valóban a kollégák, hát ez amint az 1957-ben alapított filmarchívum elsődleges munkája volt a filmtörténet feltérképezése, egyfajta, ennek egyik része egyfajta leltárkészítés, hogy egyáltalán mi is tartozik a filmörökségünkbe, hiszen kópiák nem mindenből vannak. Honnan tudjuk, hogy milyen filmek készültek el? Azokra nyilvánvaló bizonyítékokat kell keresni, hogy azok a filmek valóban elkészültek, hiszen nem lehet azt mondani, hogy rémlik, hogy láttam egy Egri csillagokat 1923-ban, de nem biztos, hogy az jó, hogy ez megbízható forrás, hogyha valakinek, mondjuk a közönségnek, vagy valakinek az emlékezetére építünk. Tehát meg kell keresni a korabeli forrásokat. Ez nyilván elsősorban újságcikkekből, korabeli mozislapokból, vagy hát szerencsésebb esetben azoknak a stúdióknak a dokumentációiból derül ki, akik akkoriban filmeket gyártottak. Ezt a munkát igazából az elmúlt 50-60 évben a filmarchívum munkatársai és a különböző filmkutatók elvégezték. Tehát ma tudjuk, hogy hány magyar film készült, és azt is tudjuk, hogy hány olyan magyar film készült el, amiből nincs fennmaradt kópia. Nem tudunk róla, hogy lenne. Ezt mi az archívumban kallódó kópiáknak nevezzük, mert nem akarunk lemondani róluk, tehát nem azt mondjuk, hogy megsemmisült vagy elveszett, hanem azt mondjuk, hogy kallódó filmkópiák. Na most a filmforgalmazás mindig létezett, mármint a nemzetközi filmforgalmazás mindig létezett a kezdetektől kezdve, tehát megvan a remény arra, hogy ezekből a filmekből külföldön valahol vagy egy moziban, vagy egy magángyűjteményben, vagy egy állami gyűjteményben fekszik egy kópia, fekszik egy pár tekercs, és ezeket meg tudjuk találni a szenzációs nemzetközi kollégák segítségével, meg a nemzetközi figyelemfelkeltéssel. Ezért volt az, hogy eldöntöttük tavaly, hogy a magyar film 120. születésnapja alkalmából, ha lehet ezt így mondani, életre hívunk egy nemzetközi hungarika kutatást, egy nemzetközi filmes hungarika kutatást, amelynek az a célja, hogy kiküldjük a nagyvilágba az üzenetünket, hogy a magyar film 1945 előtti korszakából rendkívül nagy a hiátus, és ezeket a filmeket szeretnénk megtalálni. Ez mindig egy óriási vállalkozás, hiszen kapaszkodókat kell adni a külföldi kutatók számára, hogy ők tudják, hogy mit is keresnek, hiszen a filmgyűjtemények óriásiak, hát itt nálunk is rendszeresen kell újra és újra nekifutnunk a saját gyűjteményünk átvizsgálásának, hogy tudjuk, hogy mi van benne, hiszen...
És akkor is jönnek még meglepetések? És akkor is
abszolút jönnek meglepetések, egy hónappal ezelőtt találtunk egy 1904-es Paté filmet, ami úgy tűnik, hogy az eddig felfedezett legjobb minőségű Paté film ebből a filmből, ez a Kolumbusz Kristóf 1904-es film, ez úgy történhet meg, hogy 1972-ben a dokumentációja szerint, a film dobozban talált dokumentáció szerint 1972-ben ezt a filmet megsemmisítésre ítélték. Majd utána 1975-ben megint beírták, hogy megsemmisítendő, 82-ben megint beírták, majd utána nem írták be, mert valamelyik archivátor levette a leltárból, ott hagyta viszont a raktárba, mert volt olyan felelős gondolkodású, vagy jó érzésű, hogy nem semmisített meg egy 1904-es filmet, de mondjuk úgy, hogy az adminisztráció szeme elől eltüntette, tehát az adatbázisban ez már nem szerepelt. És amikor mi hiába keresünk az adatbázisban nem létező elemeket, mert azokat sosem fogjuk megtalálni, de a raktárban lehet, hogy ott fekszenek, és hát ezért is van az, hogy most tavaly évvégén csináltunk egy nagy leltárt, főleg a nitroceluloid raktárban, hogy előkerüljenek ilyen anyagok. Elő is kerültek. Ilyenkor mi automatikusan felvesszük a kapcsolatot a Páté alapítvánnyal, vagy azokkal, akiknek a filmjeit megtaláltuk, vagy akiknek valószínűleg megtaláltuk a filmjét, mert nem is biztos, hogy be tudjuk azonosítani rögtön, hogy melyik filmről van szó, milyen országból származik, és ugyanez a helyzet a külföldi archívumokban is. Tehát amikor mi kiküldünk egy segélykérést, hogy keresünk egy bizonyos filmet, akkor őnekik szükségük van olyan információkra, ami alapján valamiféle jelet kapnak. Egy kicsit úgy, mint Kalambó, ahogy nyomoz, mi ők is meg kell, hogy próbálják az összerakni azokat az elemeket, amiből összeáll a kép, és rájönnek arra, hogy hoppá, az a film tekercs, az a film szalag, ami ott fekszik a raktár mélyén, azt mi egyszer megnéztük, és abban pontosan olyan képek vannak, mint amit a magyarok küldtek, vagy a leírásból valami rémlik nekik, mert hát ott is olyan kutatók dolgoznak, akik több évtizede ezzel foglalkoznak, és ehhez létrehoztuk ezt a weboldalt, a Filmarchívum weboldala alatt ennek a Hungarika kutatásnak szentelt aloldalt, és itt tulajdonképpen ez a 120-as Most Wanted lista, ugye 120 évre kicsit reflektálva 120 filmet jelöltünk meg, hogy mi az a 120 legkeresettebb film, amit mindenképp szeretnénk megtalálni, és ha már az előbb szóba hoztam az Egri csillagokat, akkor most bejelentem mindenkinek, hogy valóban Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének az első filmes adaptációja az nem a Várkonyi Zoltán féle film volt, hanem 1923-ban készült, és Fejős Pál rendezte, aki később szintén Amerikába vándorolt, és Hollywoodban nagy karriert futott be. Tehát egy nagyon érdekes dolog, és ez a film is rajta van ezen a listán, ezt is keressük, és hát még nem akarok teljesen spoilerezni a mai kifejezéssel élve, de úgy néz ki, hogy egy 1914-es Janovics Jenő filmet, vagy legalábbis annak pár tekercsét a kongresszusi könyvtárban, Washingtonban megtalálták a kutatók, beazonosították, egy tekercset biztosan, reméljük, hogy több is előkerül, és ez azt jelenti, hogy ennek a kutatásnak tényleg van értelme, mert pár hónappal azután, hogy az online térben megjelentünk ezzel a felhívással, már jelentkeztek is Amerikából lelkes kutatók, és beazonosították egy kolozsvári filmet.
Említett meglepetéseket, amikkel a kutatók találkoznak. Ilyesfajta váratlan meglepetés volt egyébként, amikor előkerültek a tanú kivágott jelenetei?
Persze, hát ez egy nagy szenzáció volt. A kutatóink régóta vadásztak erre, hogyha mondhatom
azt. Azt lehetett tudni, hogy kivágattak jeleneteket a filmből?
Persze, hát erről szó volt, tehát hogy erről kutatások voltak, több filmtörténész kutató.
Ezt csak zárójelbe teszem, azért is érdekes, mert ez egy jócskán cenzúrázott film volt, amit aztán utána mégsem mutattak be, hanem betiltottak, ugye 1969 a dátum.
Hát ez ugye magának annak a rendszernek, az akkori rendszernek a sajátossága volt, hogy még akár el is készülhetett egy film, bár nyilván az előzetes tortúrák sem voltak, sokszor túlságosan rövidek, ugye tudjuk, hogy Makkároly a Szerelem című filmét 10 évig próbálta megcsinálni, mire végül elkészülhetett, és hát itt is valóban ez egy dokumentálható történet volt, és a filmtörténészek számára ismert volt az a tény, hogy Bacsó Péter is kompromisszumokat.
Mi a sorsa ezeknek a jeleneteknek? Mert ugye szoktak ilyenkor készülni rendezői változatok. Hát ezt Bacsó Péter már nincs közöttünk, ezt nem tudja ezt a rendezői változatot jegyezni és elkészíteni.
Tulajdonképpen ez sem teljesen így van, tehát ő elkészített egy forgalmi kópiát a saját verziójából, illetve volt egy forgatókönyv, ami azt a verziót tükrözte, amit ő szeretett volna megcsinálni. Tehát amire most, hát persze ő már nincs köztünk, hogy azt mondja, hogy ez a rendezői változat, de jó utólag mi talán picit vehetjük a bátorságot, hogy azt mondjuk, hogy ezt tekinthetjük rendezői változatnak, és ennek a rekonstrukciója volt problémás. Tehát mi szerettük volna már régóta elvégezni ezt a munkát, hogy összeálljon az a film, ami Bacsó Péter eredeti szándékait tükrözi, de hát nem álltak rendelkezésünkre olyan minőségben ezek a kivágott jelenetek, amit betehettünk volna egy digitálisan restaurált filmbe. És meglepetés, 2019. januárjában egy óriási mafilmes kontingensnek az átvizsgálása során, ugye Fótról kerültek be ezek az anyagok, ezekről tudtuk, hogy kivágatok, nagyon sok kivágat van belőle. Egyébként feltételeztük, hogy ha valahonnan előkerülhetnek ezek a tanúk, kivágatok, akkor azok innen fognak előkerülni. Ugye negatívokról beszélünk, a lehető legjobb minőségű anyagról. És hát mi haladtunk előre az időben, már egy kicsit lemondtunk róla, a Cannes Film Fesztivál akkor már jelezte a szándékát a megkeresésünkre, hogy a tanút szeretnék műsorra tűzni, és hát el is készítettük azt a mindenki által ismert változatnak a digitálisan restaurált verzióját. Kiküldtük a Cannes Film Fesztiválra 2019-be, majd két hét múlva az egyik kollega hangos öröm kiáltások mellett szaladt ki a folyosóra, hogy megtaláltam, és ez tényleg összeszaladta az archívum népe, és akkor kiderült, hogy valóban megtalálta az eredeti negatívokat, a kivágatok eredeti negatívjait. Azonnal felhívtuk a Cannes Film Fesztivált, hogy szeretnénk a film a korábban ismert verzió helyett a rekonstruált rendezői változatot vetíteni, amire hát persze ők rögtön mondták, hogy nagy örömmel, ráadásul ez egy premier vetítés volt, és ezt a változatot még korábban így egyben senki nem láthatta, és hát nagyon nagy boldogság volt számunkra az is, hogy Bacsó Péter özvegye elkísért bennünket erre a vetítésre, és ő is jelen lehetett ezen a premiéren.
Ez most hozzáférhető, vagy ezek megnézhetők, ez a változat? Ez
teljesen megnézhető a filmjo.hu-n, elérhető, és egyébként DVD kiadványt is csináltunk az eredeti verzióból, a dupla verzióból pedig tervezzük, hogy csinálunk, tehát egy olyan DVD Blu-ray kombót szeretnénk csinálni a jövő évben, ami benne van az eredeti közismert változat, illetve a kivágott jelenetekkel bővített, és a záró jelenettől mentesített verzió, mert ugye azért tudni kell, hogy nem csak kivágtak jelenetet, hanem hozzá is forgattattak jelenetet, a záró jelenet, ez a villamos jelenet.
Villamosos jelenet, igen, igen. A filmarchívumról beszélgetünk, és azért meg a Filmio is szóba került, mint felület, és hát nyilván a közönséghez való eljutás, vagy eljuttatás az mindenképpen kulcs szó, és gondolom, hogy mindannyian emlékszünk, vagy hát nagyon sokan emlékszünk a Filmmúzeumra, ami annak idején ugye a Filmarchívum moziaként működött, és hát legendás filmek, hát hiánypótló alapműveket mutattak itt be, és jutottak el a közönséghez. Nem is lehet látni, ugye Bergman, Pasolini, Bertolucci, Godard filmek, és emlékszem, hogy kígyózott a sor a múzeum körúton, amikor jegyelővétel volt. Most viszont nincs ilyesfajta mozia vagy vetítőhelye a Filmarchívumnak, de lesz? Van ilyesfajta terv?
Igen, hát egyrészt a Filmarchívumnak van egy vetítőterme a Budakeszi úton, a Budakeszi úti épületben.
De hát ide nem sétálhatnak be, most gondolom azért így a nézők.
Hát tulajdonképpen eddig nem volt erre nagyon lehetőség, de most felújítottuk a termet. Digitális DCI vetítő van benne, illetve hát természetesen megőriztük a 35-ös és a 16-os technológiát is, de szeretnénk mindenképp közönségprogramokat is szervezni ide, tehát az, ami eddig volt, hogy szinte csak kutatók, vagy mondjuk nyugdíjas filmklub jöhetett az archívum vetítő termébe, ezt én szeretném megváltoztatni, és napi rendszerességgel vetítéseket szervezni, tehát egyrészt lesz egy kis archívumi mozi, de ami a ennél sokkal fontosabb és hosszú távú tervünk az, hogy legyen egy cinematek, egy budapesti filmpalota, filmközpont, filmmúzeum nevezzük bárhogy, majd meglátjuk, mi lesz a végső neve. Ugye ezek a cinematekek, ezek Európa szerte működő, gyönyörű környezetben filmeket bemutató, mondhatjuk, hogy filmes paloták. Több moziterem működik egyszerre párhuzamosan, filmtörténeti kiállító teret lehet benne kialakítani, szoktak is benne kialakítani, úgyhogy egy olyan élményközpont, ahol a nagy közönség megtalálja magának a szórakozását, ami természetesen akár vendéglátóegység is párosulhat, vagy olyan bolt, ahol filmekkel kapcsolatos könyveket, kiadványokat, DVD-ket lehet.
Tehát ilyen komplex.
Abszolút, így van, és hát ami a legfontosabb, hogy legyen benne egy pedagógiai célzattal kialakított tér is.
Hát éppen ezt akartam kérdezni, hogy most tulajdonképpen azért az oktatásban nem nagyon van helye a filmes vagy filmtörténet oktatásnak, vagy egyáltalán a filmesztétikának. Én emlékszem, hogy gimnazista koromban még volt egy ilyen filmesztétika tankönyv, annak se volt ugye órarendi vetülete, csak igen, esetleg egy lelkes irodalomtanár mondjuk ezt felkarolta, és mondjuk ezt ebből valamit tanított. De hát most is tulajdonképpen lelkes tanárokon, vagy mondjuk filmklubot szervező pedagógusokon áll vagy bukik, hogy egy középiskolás diák iskolai közegben találkozik-e mondjuk Jancsó Miklós filmjeivel, vagy Fábri Zoltán filmjeivel, vagy Antonioni.
Jó hírem van, hogy most már nem csak rajtuk múlik, hanem beszálltunk ebbe a küzdelembe, hogy ne veszítsük el az új generációt, mint jövőbeli közönséget a magyar film és az egyetemes filmkultúra számára. Tehát hívtunk tavalyra egy olyan weboldalt, aminek az a címe, hogy alapfilmek.hu, és ezen belül van egy Klassz Program nevű ilyen feladatgyűjteményeket tartalmazó oktatási aloldal. Ennek összesen 460 magyar film került elemzésre, filmrészletekkel ellátva, és a klasszprogramokon belül pedig különböző tantárgyakhoz kapcsolódó filmes feladatgyűjteményeket készítettünk. Ezek többnyire játékos formában készültek el, de ezek alkalmasak általános iskolás és középiskolás pedagógusok számára arra, hogy beépítsék az oktatási anyagaikba, és a magyar filmen keresztül taníthassanak akár történelmet, irodalmat, vagy magát a filmet természetesen, vagy művészeteket, de bármilyen más közismereti tárgyat, vagy akár osztályfőnöki óra keretében ugye szociális érintkezéseket, társadalmi szokásokat is lehet illusztrálni a filmművészet segítségével. Az alapfilmek.hu az pontosan erre szolgál, és a tavalyi évben, meg az idén próbáltunk, hát a pandémia mellett, amennyire lehetett természetesen, olyan teszt foglalkozásokat csinálni az iskolákkal, ahol megnéztük, hogy a diákok hogyan reagálnak rá, és elképesztően pozitív a reakció. Az oktatási hivatallal szerződéses viszony előtt állunk, tehát szerződéskötés alatt vagyunk, hogy szeptember végétől, október elejétől el tudjuk kezdeni azt a munkát, hogy a tanárok használhassák valóban az alapfilmek.hu-t az iskolák falain belül, és ehhez még ráadásul a Kormányzati Informatikai Ügynökség segítségével, a KIFÜ segítségével létrehoztunk egy olyan háttérplatformot, ahol a magyar filmeket teljes hozban elérhetővé tesszük zárt láncú iskolai felhasználásra, tehát ehhez majd valószínűleg az EduID-val tudnak hozzáférni a tanárok és a diákok, és hát remélem, hogy minél többen fognak követni minket. Az már egy nagyon jó jel, hogy ugye a KIFÜ-nek segítségével ez a rendszer közel 6000 oktatási vagy köznevelési intézménybe fog eljutni, és ami nagyon jó jel, hogy a digitális oktatás alatt, amikor közé tettünk 90 magyar filmet online szabad felhasználásra pedagógusok részére, és ők ezt használták az alapfilmekkel és a klasszprogrammal párosítva a teszt foglalkozásokon, akkor alig 3 hónap alatt több mint 2,5 millió megtekintés volt a filmeken. Tehát ez egy óriási szám. Tehát ez azt jelenti, hogy a pedagógusok valóban használták, és a diákok valóban meg is nézték a filmeket, és ez egy hatalmas dolog.
Ha már alapfilmek, akkor azért még egy gondolat erejéig térjünk vissza a Filmióra, ami tavaly november indult el a Nemzeti Filmintézet online streaming szolgáltatásaként. Akkor, ha jól emlékszem, akkor így ilyen 200 vagy több mint 200 filmmel a kínálatban bővül. Ez folyamatosan egyáltalán a filmarchívumnak milyen szerepe van ebben?
Hát a filmarchívum adta a filmek legjavát. tehát, és ez így van mai napig is, minden héten bővítjük a kínálatot, a Filmjóra minden héten kerülnek fel új és archív filmek. Induláskor ez a 200 film, ez körülbelül azt jelentett, hogy 100 játékfilmes vonatkozásban azt hiszem 130 volt az, ami archív tartalom volt, ehhez jött még körülbelül 30-40 rövid filmes animációs alkotás, és körülbelül 30 új film. Tehát túlnyomó részt filmarchívumi tartalomról beszélhetünk, és hát mostanra már közel ilyen 250 körül járunk a filmkínálatban, mondom, minden héten bővül, most is a szeptemberi időszakban és az októberi időszakot egészen évvégéig frissítjük. A filmeket digitálisan felújított filmek kerülnek fel, olyan új filmek, amikre meg tudnak állapodni a kollégáim a producerekkel, hogy felkerülhessenek. Többnyire elég nagy az érdeklődés különben a filmalkotók részéről. És hát mondjuk úgy, hogy picit beharangozom legalábbis azt, hogy dolgozunk azon, hogy magyar vonatkozású külföldi filmek is megjelenhessenek, tehát tudjuk, hogy a magyar emigráció óriási alkotásokat hozott létre világszerte, elsősorban Hollywoodban, és ezeket is szeretnénk a magyar közönséghez közelebb hozni, bemutatni őket, és hát ami pedig szintén jó hír, hogy most már a szolgáltatás az EU hordozhatóság elve mentén a határon túl is elérhető lesz, legalábbis az uniós országokban is, ezáltal a környező országok magyar lakossága is fogja tudni majd használni a Filmjó szolgáltatását. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog. És még egy újdonságról számolnék be, hogy a Filmjó segítségével egyetemi filmklubot is szervezünk, egyetemi filmklub hálózatot építünk ki, aminek az a célja, hogy a filmklub számára kiválasztott filmeket tulajdonképpen a Filmjó portálról online streaming formában tudják majd vetíteni az egyetemi filmklubok, tehát nem lesz szükség a különböző hordozók elküldésére, feltöltésére, letöltésére, hanem HD minőségben a Filmjón keresztül fogják tudni vetíteni a filmeket, és hát úgy is neveztük el a filmklubot, hogy Filmjó klub, és ez hamarosan az ország összes egyetemén meg fog jelenni.
Letelt az időnk, de azért zárjuk még a beszélgetést röviden a szeptember végi közelgő eseménnyel, a budapesti klasszikus filmes maratonnal. Mondhatjuk, hogy ez így már hagyomány, vagy hagyományos őszi rendezvény, hogy utolsó a negyedik alkalommal rendezik majd.
Negyedik alkalommal, ugye hát ötödik kéne, hogy legyen, de tavaly a pandémia miatt nem tudtuk megrendezni. 2017 óta minden évben pontosan azzal a céllal, hogy Nagyvászonra vigyük vissza, Nagyvászonon mutassuk be a restaurált filmeket, mert hát ez az a természetes közege ezeknek a filmeknek, és olyan ritkán láthatóak ezek a filmek moziban. Ezért tulajdonképpen maratonnak neveztük el, mert ez egy sűrű program, közel 100 filmet vetítünk egy hét alatt, alig egy hét alatt. A különböző helyszíneink abszolút presztízsértékűek, tehát az Uránia Nemzeti Filmszínházban vetítünk, Szabadtéren, a Szent István téren, a Szent István Bazilika előtt egy óriás vásznon, a Toldi moziban lesznek vetítések, illetve a Budapesti Francia Intézetben, és hát a közel 100 film az magyar restaurált filmekből áll, természetesen itt tiszteletadást szándékozunk a programba megjeleníteni a nagy idén elhunyt filmes alkotóknak, mint Törőcsik Mari, Jankovics Marcel, illetve fókuszba helyezzük azokat az alkotókat, akiknek valamiféle kerek évforduló kötődik a
Jancsó Miklós.
Hát Jancsó Miklós századik évfordulója teljesen egyértelmű, hogy egy olyan alkalom, ami miatt Jancsó Miklós filmjeiből szép számmal válogatunk a programban, szabadtéren
is. Ezek is restaurált, felújított változatok.
Teljes körűen restaurált, felújított változatokat mutatunk be, szabadtérre visszük a Szegény legények gyerekeket, az egy szerintem legjobb Jancsó filmet, de ugyanígy Jankovics Marcell, János Vitéze is szabadtéren kerül bemutatásra, fantasztikus minőségben, és mindenkit invitálok, hogy jöjjön el, mert óriási élmény, családos, családi programnak mondhatjuk, de lesznek Mészáros Márta filmek, ugye Mészáros Márta idén 90 éves, ezzel is szeretnénk köszönteni a rendezőnőt, tehát Mészáros Mártának a korai filmjeiből válogattunk, és Huszárik Zoltán 90. évfordulóját ünnepeljük, Tóth Jánosra emlékezünk, ugye, aki egy hihetetlen tehetséges operatőr volt, Mack Károly alkotótársa a Szerelemben és a Macskajátékban. Szóval program topzódás lesz, és a külföldi filmek is nagyon érdekesek, hiszen olyan filmeket próbáltunk meg idén szinte kizárólag műsorra tűzni, amelyeknek valamilyen jelentős magyar vonatkozása van. Vetíteni fogjuk Giuseppe Tornatore-tól az Óceánjáról, zongorista legendáját, ugye, amelynek Koltai Lajos volt az operatőre, ezért kapta az Európa filmdíjat, vagy a harmadik típusú találkozásokat szabadtéren, Steven Spielberg filmjét, amelynek Zsigmond Vilmos volt az operatőre, ugye Oscar-díjat kapott ezért az alkotásért. Szóval rengeteg program lesz, ennek társ programjaként ugye ott van a Ludwig Múzeumban a Nagylátószög című kiállításunk, amit szintén mindenkinek ajánlok a figyelmében.
Még november közepéig meg lehet nézni.
Jöjjenek, nézzék meg, megéri, nem volt még Magyarországon ilyen átfogó és ilyen információ és képi tárgyi anyagban gazdag filmtörténeti kiállítás, tehát mindenképp ajánlom mindenkinek a figyelmébe. És ez az egy hét, amit kínálunk szeptember 21 és 26-a között a filmmaratonon, ez nem kevésbé gazdag, itt némafilmes koncertélményekben lehet része a közönségnek, és hát szenzációsabbnál szenzációsabb filmklasszikusok.
Nagyon gazdag tehát a program kínálat, de hát mi is lenne más, hiszen 120 éves a magyar film. Az elmúlt órában Rádúj György, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum igazgatója volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a beszélgetést.